A Babakám a traktátus 76-os lapját fogjuk tanulmányozni, és a 75-ös lap végén tartunk. A 75-ös lapon a Talmud különböző olyan eseteket vett végig, amikor a lopás, illetve az ellopott állat levágásának és eladásának a tényállásának a megállapítása egyszerre volt részben a tolvaj beismerésének az eredménye, részben pedig tanuknak a tanúvallomásának az eredménye. És egy olyan esetet is említett itt a Talmud, amikor jöttek tanuk, és azt mondták, hogy illető XY tolvaj, és ellopta az állatot, mire a tolvaj azt mondta, hogy igen, valóban loptam, de nem előttetek, tehát én azt gondolom, hogy ti hamis tanúk vagytok. Majd ezek után megjelent két tanú, és azt mondta, hogy valóban a tanúk hamis tanúk voltak, nem láthatták még véletlenül sem, hogy a XY vádlott lopott, mert éppen abban az időben velük tartózkodtak, ami egészen más helyen. Ebben a helyzetben az a speciális helyzet állhat elő, hogy szumchusz, az az álláspontom van, hogy a tolvaj a törzstőkét kell, hogy megfizesse a tulajdonosnak, ugyanakkor a két hamis tanú a dupla kártérítés kell, hogy adjon a tolvajnak. Mert abban az időpillanatban, amikor a tolvajjal szemben tanúskodott a két tanú, akkor még nem volt, vagy abban a pillanatban, amikor tanúskodtak egy tanú, akkor hamis tanúk voltak, és hamis tanúként kötelezték volna őket, őt a kétszeres fizetésre, és ezért ugye a hamis tanúk eljárás rendjének megfelelően azt kell, hogy kifizessék, amivel ők kötelezték volna, vagy amire ők kötelezték volna a vádlottat. Most ezt az esetet fogjuk jobban megnézni. Amár már ugye Szumchusz a következőt mondta, Héme Salminta Slumé Kéfel, hogy a hamis tanúk a dupla kártétés kell, hogy kifizessék a tolvajnak. Mindek a Moide de Ganov, Kerembo és Slumé. Azt mondja a Talmud, ez hogyan lehetséges, ha egyszer, ha el is fogadjuk, hogy ez így van, hogy ugye azt kell megtérítenünk a tolvajnak, amivel ők kárt tettek volna neki, akkor is, tekintve, hogy a tolvaj már bevallotta a bűnét, ezért a törzstőkének a kifizetése az így is kötelező ránézve. Így ebben az esetben az amivel ők megkárisították volna a tolvajt, az nem a kétszeres, hanem csak a törzstőke fölötti plusz egyszeres tétel, akkor miért nem erre kötelezzük őket, hogy csak ezt fizessék meg? Amarabi Lazar Misméde Ráv, Rav Lazar azt válaszolta Ráv nevében, Tani, Tashlumede Keife. Akkor valóban mondjuk azt, hogy itt nem úgy fogalmazott Szumchusz, hogy kétszeres kell, hogy fizessenek a hamis tanúk a tolvajnak, hanem úgy fogalmazunk, hogy a kétszeresnek a tételét, vagyis azt a plusz egyszerest, amivel megkárosították volna, és ezzel akkor megnyugtatóan megválaszoltuk ezt a kérdést. A következő eset a misnánkban úgy hangzott, Gonabe itt is van, Hákach Tavachomachá, ha valaki ellopott egy állatot, fölajánlotta a szentének, és majd ezek után levágta, vagy eladta, akkor a dupla kártétést, ami a lopás miatt köteles, azt ki kell, hogy fizesse. Ugyanakkor a négyszeres, ötszörös kártérítést nem kell kifizesse, mert mire levágta az állatot, az már nem az övé, hanem a szentélye. Imri bislimadat fichalem mihajl ki tavach, de hegdes ke tavach, vagy leike marid ke tavach. Azt mondja, Talmud, értem én, hogy nem kell, hogy kifizesse az állatnak a levágása miatti négyszeres, ötszörös, mert mire az állatot levágja, addigra az állat nem az övé, a tolvajé, hanem a szentélyé, Istené, És ezért ugye a szabály az, hogy a levágásért akkor kell négyszer-ötszörös fizetni, hogyha a tolvaj birtokában, tulajdonában van az állat. És ebben ez viszont nincs így. El a hegdesti háj, máni mahra lehegyet, már ez hasonló somály. Ugyanakkor az nem világos, hogy magáért a felajánlásért miért ne lehetne a négyszeres-ötszörös kártétésre kötelessé tenni, hiszen ez olyan, mintha eladná. Mi a különbség között, hogy eladom egy másik embernek a lopotátot, vagy eladom idézőjelben Istennek, az égnek. Ugye? Amikor felajánlom, akkor az is egy hasonlít egy eladáshoz. Ha már nem, bishim ida, már kocsim, és a hajabák jusszom, és összedem a rekámi. Szerintem, Talmud, esetleg válaszoljuk azt, hogy itt Rabbi Simon véleményén van ez a misna, és Rabbi Simon azt mondta, hogy az a fajta áldozat, felajánlás, aminek a pótlására mindenképp köteles a felajánló, tehát ami nem egy önkéntes felajánlás, hanem amire kötelező lenne, ami kötelező lenne ránézve. Ezért, hogyha elvisz az az állat, akkor köteles pótolni az illető, a felajánló. Akkor lehet, hogy itt is erről van szó, egy ilyen felajánlásról, és egy ilyen felajánlás, hogy Rabbi Simon azt mondta, hogy az a felajánlás után is a felajánló tulajdonának számít, így aztán nem történt tulajdonos váltás a felajánló és Isten, vagy az ég szenté között, és ezért nem kell a négyszer-ötszöröst fizetni. A Talmud ezt rögtön el is veti, a mide széfe Rabbi Simon, hávja rejtse láfres Rabbi Simon. Szóval ez nem lehet, hogy ez a válasz, hogy a misnait Rabbi Simont követi, vagy Rabbi Simon tulajdonképpen Rabbi Simon véleményében van. Mert a misna végén Rabbi Simon egy külön véleményt fogalmaz meg, tehát akkor a misna törzs része nem lehet Rabbi Simon véleménye. Elach maeszkinan, be kocsim kálinga, libad Rabbi észerhéli. Azt mondja, Talmud, akkor próbálunk majd mást választodni, vagy esetleg itt a szentély felajánlások, az áldozatok egy enyhébb szentségű kategóriájával van dolgunk. Tehát mondjuk békeáldozattal, ugye a kevésbé szent felajánlásnak a lényege, hogy az állatnak csak egy kisebb részét, ezek többnyire önkéntes felajánlások, minden esetre az állatnak csak egy kisebb részét kapja az oltár, egy nagyobbik részét a felajánló fogyasztja el. És ebben a kategóriában a libad Rabbi Yosef Lili, de amár kacsim kájmamon bálingó, és huszakájm. Rabbi Yosef Lilinek az volt az álláspontja, hogy a kacsim kárim az enyhébb szentségű áldozatok esetén, az áldozat az továbbra is a felajánló tulajdonában van mindvégig, és itt is a tolvaj ugyan felajánlja a szentélynek, de ez egy enyhébb szentségű felajánlás, ami a végrég a tulajdonában marad, és ezért ez nem számít eladásnak. Azt jelentem, hogy ával kacsék a dacsim és sámtas lömárba a hamisa. Akkor várjunk csak akkor a súlyosabb, vagy a magasabb fokú szentségű felajánlásnál, a kacsék a dacsimnál, az ő tulajdonából kilép és átlép a szentély tulajdonába a dolog. És akkor így ebből kifolyólag kéne, hogy a négyszeres, ötszöröst fizesse. Hát a tanire is a gondolva tavak a hárkehid, és mi sámtas lömárba a hamisa. Akkor a misna miért nem teszi egyértelművé ezt a különbségtételt? Ugye a mi misnánk a felajánlás, a szentének vagy a felajánlás kapcsán a következő különbségtételt mondja. Azt mondja, ha előbb vágta le és utána ajánlotta fel a húst a szentének, akkor köteles a négyszer-ötszörösre. Ha előbb ajánlotta fel és utána vágta le, akkor nem köteles. De ezek szerint a különbségtétel lehetett volna úgy is, hogy ha a magasabb fokú szentségnek ajánlja föl, akkor köteles a négyszeres, ötszörös felajánlása, akkor sem nem vágta le. Ha az enyhébb szentségű felajánlást végzi, akkor pedig ha a magasabb fokú szentségű felajánlást végzi, akkor köteles a négyszeres, ötszörösre. Ha az enyhébb fokú felajánlást, akkor nem köteles. Akkor ezt lehetett volna mondani, liflöj, vagy lisznagyod ide a bámét, vagy a muri, mondhatom volna misna azt, hogy miről van szó, mikor mondom azt, hogy nem kell fizetnie a négyszer-ötszöröst a felajánlásért magáért. Kacsikadas, kacsim kálim, ával kacsikadas, mint áslomában hamisa. De a magasabb fokú szentségű felajánlásnél kell fizetnie. Tehát akkor ezt kellett volna mondja a misna, mint különbségtétel. Ellele illam, leisne kacsikadasim, leisne kadasim kálim. Szóval inkább valójában Fogalmazok újra a választ. Nincs különbség a magasabb fokú szentség felajánlás és az enyhébb fokú szentség felajánlás között. Mind a két esetben magában a felajánlás nem számít olyannak, mint az eladás, tehát nem tesz kötelessé a négyszeres, ötszörös megfizetésre. Ude káselach, máli mochrilach, egyöt máchilach, nem is a máj. És akkor ha azt lenne a kérdés, ami ugye a kiinduló kérdésünk volt, hogy miben más az, amikor a szentélynek ajánlott föl, és mint amikor eladsz valamit. Ez olyan, mintha eladnád a barátodnak, vagy eladod Istennek, ugyanaz a folyamat megy végig. Málech mochre le hegyed, mi kara turadorúvé válhassa turadó sima. A különbség magában a megnevezésben van, mert amikor eladod az állatot valakinek, akkor korábban úgy mondjuk, hogy ez az ökör Ruvéné volt, most meg más Simonökre. De mochre le semáim, mi kara turadorúvé válhassa turadorúvé. Ha viszont a szentélynek, az égnek ajánlott föl, akkor azt az ökröt továbbra is Ruvén ökrének nevezik. Tehát a megnevezésben, a hivatkozásban nem változik a tulajdonviszony. És ezért az nem számít eladásnak, és ez az oka annak, hogy önmagában a szentélynek való felajánlás nem tesz kötelessé a négyszeres-ötszörös megfizetésére. Oké, nézzük tovább, mit mond a Misna. Rabbi Simon, mert a Misna végén Rabbi Simon azt mondta, hogy a Misna úgy fogalmazott, hogy ha valaki felajánlotta az állatot, és utána levágta, akkor a kétszeres megfizetésére köteles, de a négyszeres ötszörésére nem. És Rabbi Simon erre azt mondta, mikor igaz ez? Azt mondta Rabbi Simon, hogy ha egy olyan áldozatról van szó, aminek a pótlására köteles a tulajdonos, a felajánló, akkor kell fizetni a négyszeres ötszöröst, hogyha egy olyan áldozatról van szó, aminek nem köteles a pótlására, akkor nem kell fizetni a négyszeres ötszöröst. És ugye ez egy kicsit furcsa az a megfogalmazás, mert úgy tűnik, mintha pont fordított logikája lenne, vagy pont fordítottat kellett volna mondjon a Talmud, vagy a Rabbi Simon. Miért? Mert ugye a Misna azt mondta, hogy semmiképp nem kell négyszeres-ötszöröst fizetni a tolvajnak, hogyha felajánlotta az állatot áldozatnak. Jön Rabbi Simon is azt mondja, hogyha olyan típusú áldozatnak ajánlotta föl, aminek a pótlására köteles, akkor kell fizessen. Ha nem, akkor nem kell fizessen. De pont fordítva kéne, hogy legyen. Mert az olyan áldozatnál, aminél a pótlása köteles, ott azt mondtuk, hogy tulajdonképpen olyan, mintha az övé lenne továbbra is a felállás után is, hiszen a pótlására köteles. Imri, na, ide szavarab, simen, máli, machle, hegyet, máli, machle, sem máli. Azt mondtam, oké, értjük, hogy Rabbi Simon szerint, ugye Rabbi Simon úgy áll hozzá, hogy hát nincs különbség a között, hogy most a fele barátjának adja el, vagy úgymond az égnek adja el. De akkor is Ibhami Bajalé, aki is pont fordítva kellett volna, hogy mondja, amit mond, Kocsim se Hajbach Huszen Patur, de Kati Löjna Fökmősüszei, azok az áldozati felajánlások, amelyeknek a pótlására köteles, ott föl van mentve a négyszeres ötszörös fizetésétől. Miért? Mert az állat továbbra is az ő tulajdonában van. Kocsim se Inek Hajbach Huszen, de Mávkülemősüszei Hajbach. Viszont, hogyha egy olyan áldozatról van szó, aminek a pótlására nem köteles, akkor kilép a tulajdonából az állat, és ezért köteles a négyszeres-ötszörös fizetésére önmagában a felajánlás miatt. Azt mondja, a Talmud, Imri, Rabbi Simon, a Milszakriszekaj, valójában Rabbi Simon másról beszélt. Nem arról beszélt, amikor valaki ellop egy állatot, és azt felajánlja, és akkor annak függvénye, hogy milyen áldozatként ajánlja föl, hogy a felajánlás olyan, mintha eladás lenne, és ezért kell fizessen négyszeres, ötszörös, vagy sem. Nem erről van szó, hanem miről van szó? A hakik tani, én a gönyvákra, gánom, és sállam, de slomjába, vagy ha mi sem. Szóval normál esetben, ha egy tolvajtól lop, az nem kell, hogy négyszeres, ötszörös fizessen. Én a gönyv, hegtes, mi baseball nem potul. Ugyanígy, ehhez hasonlóan, hogyha valaki egy áldozati állatot lop el, nem arról van szó, hogy ellop egy állatot és felajánlja, hanem egy már áldozati állatot lop el a felajánlótól, akkor föl van mentve a kétszeres fizetésétől. Patur, my time. Miért? De gundami beisze is, vagy lejmi beisze hegdes. Mert a Tóra úgy fogalmaz, hogy ha egy állatot ellopnak a férfi házából, de nem a szentély házából, És erre mondja, és akkor ugye ezt mondja, ez az alaptézis, tehát egy áldati állat ellopásáért nem kell kétszeres kártétés fizetni. És erre jön Rabbi Simon, és azt mondja, Rabbi Simon, hogy meg kacsim, és a hájabach russzom hájab, hogy egy, hogy a azok az áldozatok, amelyeknek a pótlásáért köteles volt az eredeti felajánló, és attól ellopta a tolvaj. Na, ennek a négyszeres, ennek a kétszeresnek, ebben az esetben a kétszeres meg kell fizetni. És az, hogy nem kell megfizetni, az csak arra az esetre vonatkozik, amikor olyan áldozati állatról van szó, amik a pótlására nem köteles a felajánló. Miért? Miért kell fizetni abban az esetben, hogyha egy olyan állatot lopott el, ami egy olyan áldozati állat, aminek a pótlására köteles az eredeti felajánló? My time-a. Karinabébe, gundabébe, vészei is, mert ezt továbbra is úgy hivatkozhatjuk, mint a férfi házából ellopott dolog. Hiszen még köteles a felajánlás pótlására, tehát olyan, mint hogyha az övé lenne. És én hábra húszom patúr, de lőjük a rinne, melyik gúna bővésze is, de hogyha egy olyan áldozati állatról van szó, aminek a pótlására nem köteles az illető, akkor ott nem kell a kétszerest fizetnie, mert ez már valóban nem a férfi házából ellopott állat. Most itt ugye ez akkor azt is jelenti, hogy Rabbi Simon szerint kell fizetni kétszerest és négyszeres, ötszerest is, abban az esetben valaki ellopott egy áldozati állatot, aminek a pótlására köteles az eredeti tulajdonos, az eredeti felajánló. Mikli sem minden lére Rabbi Simon, de amár schita se innere újja lői, lapsmé schita, azt mondtam, hogy várjunk csak. A levágás meg kell történjen ahhoz, hogy a négyszeres, ötszöröst fizesse. Rabbi Simonnak volt egy olyan állítása, hogy az a levágás, ami nem tesz fogyasztásra alkalmasnak, ami a levágás célját nem teljesíti, az nem is levágás. Kocsim nami is, hitesein rújjai. És itt, amikor levágja ezt az állatot, akkor azzal nem teszi alkalmassá, vagy nem teszi készé az állatot a fogyasztásra, és tulajdonképpen semmire, tehát még az áldozati célját sem teljesíti az állat, hiszen a szentélyen kívül vágta le a tolvaj, akkor viszont ez miért számít levágásnak? És miért kéne, hogy emiatt négyszeres, ötszörös fizessen? Gyaszrav dimi, amara vijay hanan. Erre azt mondja, Talmud három választ is fog mondani. Az első válasz, amit Rav Dimi mondott, amikor Izraelből jött, Babilóniába, Rav Jöjhanan nevében. De séhet mimim befnim, de sémba alim. Azt mondja, szerint Rav Jöjhanan azt mondta, hogy itt miről van szó, hogy levágta az ellopott áldozati állatot, de nem levágta a szentélyen kívül, hanem elment a szentélybe, és ott levágta, mint áldozati állat. És ezért a vágás maga, az teljesen normális vágásnak számít. Szerintem, hogy oké, de ezzel van egy másik probléma, hogy haza kellene bájlim. Szerintem, hogy itt van egy másik gond. Akkor, ha ez így van, akkor tulajdonképpen az áldozást teljesítette az eredeti felálló, akitől ellopta, akkor ezzel a törzstőkét vissza is adta a eredeti felajánlónak, tehát akkor emiatt nem világos, hogy miért kéne fizetnie. Amar Yitzchak bar Avi, Nishin Ispechadám, azt mondta, hogy Yitzchak bar Avi, mi lehet egy lehetséges válasz erre, hogy levágta ugyan az áldozati állatot a szentélyben, ahogy ez kell, de a vér nem lett fölhintve az oltára, mert kiröccsent a vér, kifolyt a vér, mielőtt azt megtették volna. És ezért az áldozást nem teljesítette az illető, ahogy az kell, és ezért kell, hogy fizessen a tolvaj. Ez az első válasz. Ki az a Rávin? Amar Rabbi Jéhanan. Rávin jött, és azt mondta, hogy szerintem nem ezt mondta Rabbi Jéhanan, hanem mást. A sejhet mim bifnim se löjlesén bájl. Szerintem arról volt szó, hogy Rabbi Jéhanan úgy válaszolta ezt meg, hogy az illető tolvaj levágta az állatot áldozati céllal a szentében, de nem az eredeti tulajdonos nevében. És ezért a vágás maga az egy kóser vágás, hiszen áldozati céllal vágták le. Ugyanakkor megfosztotta az áldozástól az eredeti tulajdonost, aki majd ezt kell, hogy pótolja, és ezért kell, hogy fizessen. Ez Rabbi Jöjjön válasza két variációval is. és Lakis Amár, és Éhed Bálmúmin Bachúc. És Lakis válasza pedig egész más. És Lakis szerint nem így történt, nem áldozatként vágta le a tolvaj az állatot, hanem egy olyan áldozati állatról van szó, aminek van valamilyen makulája lett már, és nem áldozatként, a szentén kívül vágta le. Mivel egy olyan állat, aminek már valamilyen testi hibája van, az áldozatként nem mutatható be, ezért a szentén kívüli levágás igenis kóser levágás, és ezért az a kérdés, hogy egy olyan vágás, ami nem kóser vágás, az nem is számít vágásnak, az itt nem merül föl, és ezért kell fizessen a tolvaj. Tahiba Rabbi Lazar, Rabbi Yehanan, Shchitama Teresz, Valai Zrikama Teresz, és Lakis, Shchitama Teresz, Valai Bdiama Teresz. Rabbi Lazar úgy elgondolkodott mind a két válaszon. Azt mondja, először is Rabbi Yehanan válasza, aki szerint itt egy áldozásról van szó, tehát hogy a tolvaj áldozatként vágta le az állatot. Nem világos, hogy nem maga a áldozásban, nem maga a vágás az, ami az áldozást készé teszi, vagy az áldozást áldozattá teszi, hanem a vérnek a felhintése. Tehát akkor itt a vágással még nem történt meg az, ami a vágás célja. Tehát akkor mégsem tekinthető a vágás vágásnak. Ugye azt mondta Rabbi Yehanan, minden olyan vágás, ami a célját nem éri el, az nem vágás. Például nem kóser vágás. Ugyanígy egy áldozatnál hiába jól vágta le, de hogyha a vért nem hintették fel, akkor maga a vágás kérdőjeleződik meg. Tehát ez a kérdés, ami Yehanan válaszával kapcsolatban. És Lakis, és Hitama Teresz, vagy Diama Teresz, és Lakis, aki pedig azt mondta, hogy itt egy hibás állatról van szó, amit levág a szentélyen kívül, az nem világos, hogy hát nem a hibás állat önmagában a vágás révén nem válik fogyaszthatóvá, hanem csak akkor, hogyha még a vágás előtt átváltják az állatot egy másik állatra. Tehát ott meg ez nem világos. Azt mondja erre a Talmud, Isten mötei, Hadrevi Simon. Úgy tűnik, mondja a Talmud, hogy Rabbi Lazar elfeledkezett arról, amit Rabbi Simon tanított. Kolaimed lizraiki zarugdami, kolaimed livdaiski paduidami. És ez úgy hangzott, hogy minden olyan dolog, minden olyan vér, ami már készen állt a hintésre, az már hintetnek tekinthető, és minden olyan állat, ami már készen állt a kiváltásra, az már kiváltottnak tekinthető. Honnan tudjuk, vagy hol látjuk, hogy ezt mondta, mi volt a kontextus annak, amit mondott Rabbi Simon. Kolaimed lizraiki zarugdami. Először is az, hogy minden olyan vér, ami már a hintésre készen áll, az hintetnek tekinthető. Ezt hol mondta Rabbi Simon? Tánya Rabbi Simon, mert azt mondta Rabbi Simon, nyés na isza. Sumet táme tumesza ichni, nyés na isza, sejn vett táme tumesza ichni. Rabbi Simon arról beszélt, hogy amikor van na isza, egy áldozatból, egy áldozat húsából, a meghatározott idősávon túl megmaradt hús, ugye egy áldozatot, különböző áldozatokat különböző időtávon belül kell elfogyasztani, van, amit egy éjszaka és egy nappal, van, amit két nappal és egy éjszaka. Mindenképpen valameddig el kell fogyasztani, és utána az nagyszor megmaradt áldozat, amit el kell égetni, amit nem lehet elfogyasztani. És mint ilyen, akkor alapból a nagyszor a megmaradt áldozati hús nem tekinthető ételnek, már abból a szempontból, hogy az ételekkel kapcsolatos tisztátalanság szabályai nem vonatkoznak rá. Simon mégis azt mondta, hogy van olyan noiszer, ami ételnek számít, és vonatkozik rá az ételekkel kapcsolatos tisztátalansági szabály, és van olyan noiszer, ami valóban nem. Mi az ilyen, és mi az olyan? Kétszád. Lonnips nézik a Én nem tame, Tumasz Aichlin, Lon Áhezik, amit tame Tumasz Aichlin. Hogyha még a vér fölhintése előtt az áldozati állat húsa megmaradnak tekinthető, hogy mit jelent ez azt, tehát azt majd mindjárt elmagyarázzuk, akkor ott valóban az nem számít ételnek, és az ételekkel kapcsolatos tisztátalanság nem vonatkozik rá. Láhezzik, amit támítom a széhén. Ha viszont az egy vérfelintése után maradt meg, akkor azt tekinthetjük ételnek, és és tisztátalanná válik az ételekre kapcsolatos tisztátalanságokkal. A kaimalan, és amikor elmagyaráztuk, hogy ez mit jelent, akkor azt mondtuk, Májlif Nézrika, mit jelent az, hogy a vér felhintése előtt már megmaradt? Koidem se nirezrika. Azt jelenti, hogy még mielőtt a vér alkalmas lett volna arra, hogy felhintődjön. Láhárzrika, láhár se nirezrika. A felhintés után pedig azt jelenti, hogy azután, hogy a vér alkalmas vált arra, hogy felhintődjön. Hogyan? Koidem se nirezrika lan májhi. Mit jelent az, hogy a vér felhintés, még nem vált felhintésre alkalmasnak, és a hús már romlott, vagy már visszamaradtnak számít. De lehaj haves hús, bijöjjön a mizrekei, de sáhtei szamuhnes ki a szakáma. Nem volt, ez azt arra az esetről szól, amikor nem volt elég idő a vér felhintésére, mert annyira a nap végén, közvetlen a sötétedés előtt vágta le, hogy mire levágta, és már a vért felfogta volna, már besötétedett, és ugye a sötétedés után nem lehet a vért hinteni. Tehát már a vér felhintése előtt az állathúsa visszamaradtnak számított, és ezért soha nem volt étel kategóriában, és ezért az ételekre vonatkozó tisztátalanság nem vonatkozik rá. Áhásani lezrika, de hávés húzba jön a mizrekei, a pedig az, amikor volt elég idő, hogy a vér olyannak számítson, amit föl lehet hinteni, az azt jelenti, hogy levágta, de volt még egy pár másodperc, amikor a vért fölhintethette volna az oltára, akkor is, ha nem hintette föl, önmagában, hogy fölhinthette volna, már olyannak számít, mint a fölhintette volna, és ezért az állat húsának, az áldozati állathúsának volt egy pár másodperc, amikor ételnek számított, amikor még nem volt noiszar, és ezért vonatkozik rá az ételekkel kapcsolatos tisztátalansági szabályok. Álma, kollégium, hogy lizrai közarúgt, ebből látom, hogy Rabbi Simon szerint, ha valaminek nem, a vért nem is kell fölhinteni az oltára, csak ha volt elég idő, hogy felhintődjön, az már olyannak számít, mint hogyha fölhintették volna. Tehát ez akkor a bizonyítéka, vagy a hivatkozása annak, hogy Rabbi Simon tényleg ezt mondja. A másik tézis, hogy minden olyan állat, amit ki lehetett volna váltani, az már kiváltottnak számít, azt hol látjuk. A tánya Rabbi Simon, hogy mert parom, tama, tuma, szeich. Rabbi Simon egyszer azt tanította, hogy az a vörös tehénnek a húsa, az hiába a vörös tehén húsát el kell égetni, mégis a tisztátalanság, az ételekkel kapcsolatos tisztátalanság vonatkozik rá. Miért? Hogy a hajszol a sászka is? Miért? Mert volt egy pár olyan pillanat, mondja Rabbi Simon, amikor lehetett volna belőle akár étel is. Miért? Oly, mert hajra, Simon, para nivdiszel, Gábi Marachta, álma kolaj, Gábi Marachta, mert Simon az ásmonta volt, hogy az a vörös tehenet, azt a levágása után is, akár még már amikor fönt van a tűzrakáson a tehén, akkor is ki lehet váltani, hogyha egy szebb vörös tehenet találunk, és akkor át lehet váltani a másik vörös tehénre. Tehát van olyan pár pillanat, amikor akár válhatna belőle kiváltott, átváltott áldozat is, és ezért ételnek számít. Álma, kolaim, libdaisk, padui, dami. Akkor ebből azt látom, hogy Rabbi Simon szerint minden, amit át lehet váltani, az már átváltottnak számít. És ez ugye akkor megmagyarázza azt, amit Rabbi Jöjhanan, illetve Rés Lakis mondott. Hiába itt a vágásról van szó, még a vér felhintése előttről, mivel föl lehet később hinteni a vért, ezért a vágás az egy alkalmas vágás. Rés Lakis esetében pedig hiába nem váltotta ki az állatot a testi hibás áldozati állatot, mielőtt levágta volna, mivel kiválthatta volna, ezért maga a vágás vágásnak számít, és nem lehet azt felvetni, hogy maga a vágás sem jó vágás, és ezért valamilyen módon akkor emiatt ne tekintsük a tolvaj vágását vágásnak.